Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió HF 98.0-án. Kedd reggel van, április 2-a, 8 óra 11 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És természetesen a hallgatók is írnak nekünk. Azt mondja, hogy baleset az M1-esen Győr irányában,
a
Zsámbéki pihenő után már másfél kilométer a dugó, illetve 10 kilométer az ókor már a Pátyi Mólk útnál hagyott.
Az ókor, az nem jó, diktálta nem, szerintem. 10
kilométer,
tehát a Pátyi Mólk útnál már el kell hagyni a pályát, mert most azóta 10 kilométerre
igen.
Duzzadhatott.
Fú, hát ez egy csúnya dolog. Aztán, hát igen, itt jön ilyen használhatóság, olcsó mosógép, drága mosógép, ugye
van. Ezt nehéz megfejteni.
Nehéz, igen, hogyha inflációval szorozzuk a régi mosógép árát, vagy akár ahogy a mérnök úr is írja, hogyha olyan gépet akarunk előállítani, ahol 30 évig jó, azt nem fogja megfizetni senki, mert a millió felé közelítene. Úgyhogy ehelyett vannak a pár 10 000 forintosok, amik meg viszont térdre esnek esetleg 10 éven belül.
És ahogy írta, hogy vannak mérnökök, akik ugye ezt az elavulást számítják ki, ez a tervezett elavulás.
Ebben ne higgyünk. Egy valamibe gondoljunk bele, hogy mi a logika abba, hogy én megtervezem az elavulást, hogy jó, 5 év múlva tönkre menjen, akkor miért az én termékemet veszi majd valaki más?
Mert az olcsó. De, úgy is megmagyarázza Balázs,
de
ne
próbálkozz. De olcsó mindegyik, tehát, na mindegy, szóval én ebben nem hiszek. Annak idején lehet, hogy volt az izzó körül a Philips
indította. Szerintem
ezeknek
az elavulási sztoriknak a lényege az, hogy...
Olcsó ugye, alapanyag, olcsó igen, áron tudjak nagy piacot szerezni, igen, nem kezd külön megtervezni.
Meg az összeszerelés legyen magától. Egyszerű és olcsó, így van, azért
így
öntik így, egybe
összönteni,
az alkat.
Így nincs csere, hadd menjen. Na de most másról lesz szó, menjünk.
Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
Az a szerencsé, hogy a banki IT-ban nem lehet ilyen gagyit gyártani, mert hogyha azt térdre esik, akkor nagy baj van. Valami ilyesmivel fogunk foglalkozni, nagyon leegyszerűsítve. Itt a vendégeink Fájék is Péter, az MNB digitalizációs igazgatója, és Hoffmann Bence, a Sivaforce vezérigazgató helyettese. Szervusztok!
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szervusztok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Nézzük ezt a banki IT-t, ami hát egy jó nagy átfogó valami, ugye már önmagába véve a bank is. Vannak bankok, vannak ezek a fintek, vagy neobankként
disruptorok.
Disruptorok, igen. Így is van, és egyébként itt talán tényleg tök jól látszik is, mert minthogyha ők mennének nagyon elől, és akár elég csak a kereskedelmi reklámokat nézni, hogy a nagy behemótok azt reklámozzák, amit már nem kellett úgy feltalálni, de ők éppen bevezették. Tehát náluk újdonságként tűnik, de a fintekek már megcsinálták. Tehát egy nagyon összetett, nagyon komplex dolog ez a banki IT, és már ilyen közműszerű, tehát amit itt elpoénkodtam, hogy ennek a működésének nagyon masszívnak, és nagyon, nagyon állnia kell a lábán, az azt hiszem nagyon igaz.
De ezt mi is így tapasztaljuk, tehát nekem az a véleményem, hogy az alapinfrastruktúrának a masszivitása az egy rendkívül fontos dolog. De amit ti is említettetek, hogy maga az a felhasználó élmény, amit behoztak a fintekek kontra ugye a klasszikus bankszektor, azért ez mindig egy ilyen érdekes megközelítés. Nekem az a véleményem, hogy a világtrendekkel folyamatosan tartani kell a ritmust, de hát ez nem is kérdés, hiszen akár sajtó oldalról, akár minden más oldalról, a mi vásárlóink is, akár illetve az általam kiszolgált cégek, bankok, biztosítók, vásárlói is ezt nap mint nap használják, tehát miért nincs nálam úgy, mint egyébként másnál, aki más applikációt letöltött. De ez nagyon érdekes egyébként szabályozói szempontból is, hogy lehet ezt jól követni, hogy lehet ezt jól támogatni. Szerintem ezt erről inkább Péter tudna mondani egy pár szót.
Igen, ugye azt érdemes tudni, hogy hogy a pénzügyi szektor az a világon az egyik legjobban szabályozott szektor. Tehát, hogy az atomenergia, nem tudom, egészségügy és gyógyszeriparon túl igazából ez az egyik legjobban szabályozott. Úgyhogy éppen miatt egyrésztről ez sok szempontból idézőjelben rossz hír ugye a szereplőknek, mert nagyon sok előírásnak kell megfelelni, IT oldalról is, biztonsági oldalról is, ügyféltájékoztatási oldalról is. Másik oldalról azért nyilván a szabályozó próbálja segíteni is ezt a idézőjelben a digitális transformációs kihívásaikat, úgyhogy mi az MNB digitalizációs területén is próbáljuk ezt segíteni a bankokat. Ebben a területben például nem is olyan régen néhány éve készítettünk egy digitális transformációs ajánlást, amiben a bankoknak össze kellett rakniuk egy digitális transformációs stratégiát, hogy ők egyébként hogy fognak megfelelni a következő években azoknak a kihívásoknak, amik az általatok is említett neobankok, fintech cégek támasztottak az iparág számára.
Ez ami egyik oldalról lehet átok, vagy egy ilyen nagyon erős kötelezettség, az a másik oldalon gondolom akár előny is a maga szabályozottsága és egy kicsit ilyen keretrendszerbe helyezettsége oldaláról gondolom én.
Hát a banki szolgáltatásoknál nagyon fontos a biztonság. Tehát bárki bármit mond, a pénzünk az mindenkinek fontos. Tehát az, hogy egy utalás A-B-be eljusson, az, hogy milyen körülmények között menjen végbe, az nem kérdés. Tehát annak határidőre ott kell lenni. Tehát ebből a szempontból azok a bankok, biztosítók, piaci szereplők maradnak fönt, akik ezt garantálni tudják. Ugye a telekommunikációban volt ez hasonlóképpen, hogy nem azért fizetünk ma egy mobil cégnek szerintem telefonszámlát, hogy telefonálni tudjunk, hanem azért, hogy ők garantálják, hogy amikor mondjuk valamelyik őtöket hívom, akkor nálad csörögjön ki a telefon. Tehát ez egy fontos megfelelőség a banki esetben, pedig az utalás, vagy bármilyen más szolgáltatás esetében szintén ez így van. Tehát ebbe az a típusú szabályozottság, ami a pénzintézeti szektort jelent, nem zíz, szerintem alapkérdés. Tehát itt nincs
és alapkérdés. És tulajdonképpen a perpillanat a legnagyobb előnyük is, tehát nem véletlenül nem tudnak akármekkorára nőni ezek a neobankok vagy fintech cégek, mert még mindig ott van a nagy bankoknál az a fajta ügyféloldali hit, hogy az egy biztonságosan működő valami.
Hát azért ebben most már van egy kis változás, tehát nagyon érdekes volt ezt az egész folyamatot.
Persze, a bankok is próbálnak nagy banki hátteret találni maguknak.
Ugye, hogyha 10 évvel ezelőtt beszélgettünk volna erről a témáról, meg amikor mi beszélgettünk 10 évvel ezelőtt erről a témáról egyébként nagy bankokkal, akkor a legtöbben azért úgy voltak ezekkel a fintech kihívók, hogy igen, izgalmas, jó UX-el, jó felhasználó élménnyel operálnak, de hát azért ők még picik, azért ők még nincs annyi userük, azért ők még nem hiteleznek. Egy csomó dolog volt, ami miatt nem olyan érdekesek. Most azért több olyan neobankot tudunk, aminek 10-20-30, akár e fölött millió számú ügyfele van, tehát azért az már egy olyan méret. Van olyan neobank az Európai Unióban, aminek talán több ügyfele van, mint egyébként a legnagyobb hagyományos szereplőknek is.
Ez stimmel, de én nem vizsgáltam például a mérleg főösszeg szinten. Abszolút. Tehát én arra gondoltam itt a bizalom és előny.
Ez így van, tehát én csak arra akartam ezt példaként mondani, igen, hogy azért itt a folyamatok egy kicsit ennél komplexebbek lettek, mint ahogy egyébként első blikre tűnik, de igazad van olyan szempontból, hogy azért még a hitelezés a mérleg főösszeg oldalról, akár a betétgyűjtés oldaláról is azért még nagyon máshol járnak ezek a szereplők. Pont ezért ez egy izgalmas kihívás. Azt szoktuk mondani, hogy egyik oldalról ez egy olyan challenge, hogy a hagyományos bankoknak meg kell tanulniok egyre inkább fintekként gondolkodni, olyan szolgáltatásokat nyújtani a fogyasztóknak, ami kellően jó ügyfélélményt ad, nagyon gyors, nagyon smooth szolgáltatások és rugalmas szolgáltatásokat biztosít, mellette pedig ezeknek a neobankoknak meg kell tanulniuk bankként működni a szó hagyományos értelmében, tehát ilyen szempontból elkezdődött egy kicsit ilyen, ha úgy tetszik, egy ilyen konvergencia.
De ez a szabályozás, ez nem szabgáltat annak a fejlődési ívnek, ami mondjuk egy felismervén azt, hogy mennyire fontos a UX, mennyire fontos az ügyfélélmény a hagyományos bankoknál, ugye ők nem tudnak olyan gyorsan reagálni, és ugyanúgy összekapcsolni fiókokat, úgy megosztani adatokat, és a többi pont a szabályozás miatt.
Ugye alapvetően az általában is a pénzügyi szabályozások területén nagyon fontos az úgynevezett level playing field, tehát az, hogy ugyanolyan szabályozás vonatkozzon jó esetben ezekre a szolgáltatókra. Ugye az Európai Unióban egyébként is egységes piac van, tehát azért az alapvető tőkepiaci szabályok nem akarok a részletekbe belemenni, de amiknek mindenképpen egy-egy banknak meg kell felelnie, ezek általában Európai Uniós szinten harmonizáltak. Tehát ilyen szempontból nincs különbség. Van egy-két szereplő, aki mondjuk egy-egy olyan előnnyel tud mondjuk rendelkezni, hogy egy-egy olyan országban ból nyújtja ezeket a szolgáltatásokat, ahol bizonyos szabályozások egy kicsit lazábbak, de azért ezek egyébként az ilyen drámai különbségeket nem okoznak. És hogyha végig gondoljuk, akkor igazából a szerencsére a bankok is egyre jobban értik azt, hogy egyre jobban közelíteniük kell azt a felhasználó élményt, amit egyébként egy-egy top ilyen fintech szolgáltató nyújt, és ebben azért elég ritkán nagyon komoly korlát a szabályozás egyik oldalról, a másik oldalról ez nekünk is egy fontos feladat, hogy folyamatosan figyelni kell a piacot, hogy van-e esetleg olyan szűk keresztmetszet a szabályozásban, ami akár a hazai szereplőket korlátozza abba, hogy még jobb szolgáltatásokat nyújtsanak a fogyasztóknak. Nyilván itt mindig el szoktuk mondani, és nagyon fontos, hogy természetesen a biztonság megtartása mellett, mert ahogy itt említettük korábban, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a pénzügyi szolgáltatások esetében.
Egy dolgot ide beszúrnék, a szolgáltatások homogenitása. Szerintem ez nem csak felhasználói élmény szempontjából fontos, hanem összehasonlíthatóság szempontjából is. Amit a beszélgetés legelején mondtam, hogy az alap átlános rezsit hurcoló felhasználóknak a felhasználói élménye, ez egy kicsit kacifántos mondat, de az a lényeg, hogy aki befizeti a havidíjat számláért, bármilyen más szolgáltatásáért, azért neki lesz egy kitekintési íve. Tehát a globalitás kontra mondjuk a hazai piaci szereplőknél, tehát én tök fontos az egyensúly. Hát én azt látom, amikor fölmegyek banki honlapokat végignézek, hogy alapvetően a funkcióknál, a felhasználói élményeknél, úgynevezett user journey-nél azért a nap végén nagyjából ugyanazt fogjuk tapasztalni, és ebből a szempontból is nagy segítség, hogy szabályozói oldalról, viszont ezt a biztonsági hátteret, meg minden más az ökoszisztémának a szabályozott működését azért ellenőrizni és felügyelni kell.
Hát és ebből most jön egy csomó változás, ugye a NIS 2 és a többi különböző megfelelés. Gondolom, hogy még az AI Act miatt még egy újabb dolgot is meg kell ugrani ezek után, mert ugye ez a megfelelés, ez most érkezik.
Így van. Ugye itt a NIS 2 az ugye általánosabb szabályozás, tehát ez nem kifejezetten a pénzügyi szolgáltatókra fókuszál, viszont például a DORA-i, ami szintén DORA, egy hasonló, igen. Ugye a általános a pénzügyi intézményekre vonatkozó általános ellenálló képességet erősítő szabályozás is szintén itt van, tehát nagyon-nagyon sok új szabályozás jön valóban. Ugye itt, ami talán egy kicsit távolabb esik a core témánktól, de szintén fontos, az ugye a kriptoeszközökre vonatkozó EU-s szabályozás is érkezik, pont azért, mert ugye ez egy olyan eszközosztály volt, ami nem volt szabályozás alatt, és mondjuk idéntől ez is hatályba lép.
Ez az amerikai SEC döntése az ETF-ekre meggyorsította egy kicsit? Mert is egy jó hosszú történet.
Így van. Én azt gondolom, hogy igazából nem nagyon, mert jóval előbb kezdődött az EU-s jogalkotási keretrendszer. Tehát van egy idézőjelben egy ilyen tehetetlenség ennek az egész folyamatnak, hogy szépen elindul, és akkor egy idő után kifut. Tehát igazából ennek szerintem gyorsító ereje talán kevésbé volt. Itt inkább van egy oda-vissza talán megerősítése talán az Egyesült Államok és az Európai Unió között, hogy sokkal jobbak, hogyha ezek a eddig nem szabályozott eszközosztályok is normálisan a pénzügyi rendszernek a keretein belül tudnak működni. És ennek az egyik legfontosabb eleme az bizony a fogyasztóvédelem, meg a fogyasztói tájékoztatás, tehát hogy aki egy ilyet vesz, az tudja, hogy milyen kockázatokat kell majd esetleg viselnie, illetve minden olyan információnak a birtokában legyen, ami alapján ő valamilyen szintű befektetési döntést tud hozni. De visszatérve egyébként az IT-biztonsági témára, ez egy nagyon-nagyon fontos elem, és egyre inkább fontos elem lesz. Ugye megnéztünk ilyen nemzetközi összehasonlításokat is, és 8,5%-ra becsülik az egész globális GDP 8,5%-ára becsülik azt, ami a kiberbiztonságból és az ehhez kapcsolódó összes költségből fakadó ilyen, ha úgy tetszik, teher. Tehát ez egy óriási szám, ez tényleg, ha úgy tetszik, majdnem, hogy felfoghatatlan méretű összeg, és az az igazság, hogy mi vagy egyre inkább a digitális térbe éljük az életünket, ez bizony nem lesz kevesebb.
Bizony.
Úgyhogy ezért is ez nagyon fontosak ezek az előírások.
Mielőtt még visszatérnénk az AI-ra és annak a kihívásaira vagy lehetőségeire, még ezt az ökoszisztémát, ugye, tehát hogyha egyben nézünk itt minden tényleg a finteket, a hagyományos bankot, de az őket, vagy az ő szolgáltatásaikat igénybe vevő vállalatokat is, akiknek múlik a versenyképessége azon, hogy milyen a bankrendszer, tehát az egész nagy képet nézzük, akkor mi itt Magyarországon ebben hol tartunk? Mennyire vagyunk jó helyzetben, jó állapotban?
Ugye mi kifejezetten a magyar fintech szektort is vizsgáljuk, uh-huh. van egy fintech és digitalizációs jelentése az MNB-nek, ami minden évben megjelenik. Most készítjük elő egyébként az idejét, úgyhogy abból még spoilerezni sajnos nem fog tudni.
De majd
nyár után remélhetőleg tudok arról is egy picit mesélni, de a tavalyi számok alapján azt lehet látni, hogy ez egy nagyon szépen növekvő szektor. Most már közel 175 konkrét fintech céget azonosítottunk tavaly, és egy nagyon szépen növekvő árbevétellel és kifejezetten egy nyereséges szektorról beszélhetünk, közel 9000 embert alkalmaz, és ami nagyon fontos, hogy ez egy magas hozzáadott értékű tevékenységeket végeznek ezek a cégek, ezek úgynevezett B2B szolgáltatást nyújtanak tipikusan, tehát a magyar fintekek azok nem végfelhasználókat, normál ügyfeleket szolgálnak ki, hanem gyakorlatilag más üzleti cégeket, például bankokat, biztosítókat, bárki más pénzügyi szektorban tevékenykedő intézményeket, és elég sikeresek, nagyon szép export teljesítményük is van, és pont azért, mivel hogy nagy hozzáadott értékű tevékenységet végeznek, tehát kifejezetten erősítik ilyen szempontból is a fenntartható növekedést, ezért ez egy nagyon ígéretes szektor.
Versenyösztöző képesség is fontos. Tehát én azt látom, hogy a fintech cégek akár B2B oldalról adnak egy erős lendületet, de ez a B2C oldalra is a nap végén kifoghatni. Uh-huh. Tehát azokat a felhasználó, én mindig a felhasználó élmény felől közelítem meg ezt egy kicsit. A szabályozó oldalról szerintem Péter sokkal jobban ezt összefoglalta előbb egy jó pár mondatban. Ezek a frissességek, ezek kellenek ahhoz, hogy maga az egész ökoszisztéma, maga az egész úgynevezett felhasználói élmény csoport, ez növekedjen, menjen egyre följebb. Gyorsuljunk, digitalizálódjunk, globalizálódjunk. Szerintem ez egy mindig fontos dolog egy piacon, egy lokális piacon.
És most jön ugye az AI ebbe az egészbe, igen. És az ügyfeleknek úgy tűnik a legalábbis a nemzetközi szinten a kitekintésekben, hogy azért elég jelentősen mozdul el a piac arra, hogy az ügyfél élmény oldalon, vagy ebben a journeyben ezt erőteljesen használja, főleg a generatív mesterséges intelligencia megoldásokat, ami egy kicsit úgy még szabályozatlanka. Tehát úgy már úgy formálódik a dolog, de úgy alapvetően ugye az AI-eknek az elején is ugye definiálni kell, hogy mi az a mesterséges intelligencia, mi minősül. Tehát ugye rengeteg területre betüremkedik, és hát ugye ezt is ki kell bekkelni a szektornak. Hogy futna ennek neki, akár UX szempontból, felhasználási szempontból, akár szabályozási oldalról.
Ugye szerintem, ami nagyon érdekes, és ez nem is csak AI Act specifikus, hogy egyszerűen hozzá kell ahhoz szoknunk picit, főleg a digitális térben, hogy az a termék, amit egyébként igénybe veszünk, az folyamatosan fejlődik. Ez egy ilyen trivialitás számukra, de azért, ha belegondolunk, régen megvettünk egy régi mobiltelefont, akkor azt megvettük, az megvolt az, hogy mit tud, azt körülbelül ennyi, vagy megvettünk egy autót, az körülbelül megvolt, hogy milyen gyors, milyen funkciói vannak, és ennyi. Ugye ezekben a digitális szolgáltatásokban gyakorlatilag elindul egy jogviszony a szolgáltató és a fogyasztó között, és állandóan fejlődik, egyre több feature-be kerül, akár gondoljunk csak egy sima mobilbanki appra is. Most gondoljunk bele, hogy amikor az AI ebbe az egész történetbe bejön, akkor ez még gyorsabb lesz, mert még gyorsabban fog akár alkalmazkodni, még erősebb lesz akár az is, hogy nem csak, hogy maga a termék folyamatosan változik, de akár teljesen egyénre szabott módon változik. Tehát, hogyha nekem valami nagyon fontos, akkor ez a szolgáltatás ez úgy fog változni az én esetemben, ahogy nekem jó, és a mások esetében meg az ő igényeiknek megfelelően. Ugye ez most ilyen nagyon sci-fi-ként hangzik, de bizony, én azt gondolom, hogy a következő 10-20 évben ez egyáltalán nem lesz ennyire sci-fi, tehát egyre inkább nagyon-nagyon személyre szabott szolgáltatásokat fognak nyújtani ezek a szolgáltatók, és ami még nagyon fontos, ez a jó hír, a rossz hír az viszont az, hogy bizony az AI az a rossz fiúk esetében is nagyon megerősíti a lehetőségeket, vagy kinyitja ennek a tárházát, úgyhogy erre is sajnos fel kell készülnünk, nagyon sok ilyen fake videókat lehet látni, fake telefon, vagy valakinek a közeli családtagjának a hangján uh-huh. generálnak akár telefonbeszélgetéseket.
Óriási kihívások.
Tehát ez egy nagyon komoly kihívás.
Védelmet a másik oldalt.
Igen, ez nehéz dolog.
Tehát, bocsánat, a személyre szabásra gondoltam még egy mondatot, reméljük a másik oldalra is hat, hogy annyira személyre szabódik, hogy a számlám is, amit fizetek a szolgáltatásért, az is úgy dinamikusan
változik. Azt hittem, te olyan személyre szabást akarsz, hogy látja, hogy kevés van a számlán, és az AI megnöveli.
Megnöveli, az is jó. Nem, csak ugye ez egyébként nem egy újdonság, hogy például a telefonszolgáltatóknál is ugye folyamatosan változik az, hogy mit tud egy bizonyos csomag, de te, mint ügyfél, még a régit fizeted, igen, egy csomó ideig, igen, pedig az már kifutott. Jó lenne, hogyha ez így dinamikusan változna.
Ugye, hát ugye az AI-ja, szerintem főleg generatívot is említetted, ugye mintavétel nagysága a szélesedik, változik, tehát egyre többet fog tudni az ökoszisztéma, és az ökoszisztéma egyre jobban fog tudni alkalmazkodni. Tehát ahhoz a felhasználói szokásokhoz, amiket felé az ő irányába eltetünk, és ebből azért szerintem akár középtávon is, 10-20 év az soknak tűnik kimondani. Én inkább azt mondom, hogy ilyen 1-5 éven belüli változások is elég jelentősek. Tehát talán éppen egy OpenAI kapcsolatos számot olvastam most reggel, talán a reggeli sajtó összefoglalóba, hogy ilyen 1,8 milliárd körüli egyidejű felhasználásra tetőzött tavaly nyáron egy időben az AI-nak az all together része, tehát itt egy adott termékkomponenshez kapcsolódva, és most elkezdődik ennek az úgynevezett szofisztikációsabb része. Jó, rossz, különféle tulajdonság, különféle szektorok, stb. Szerintem ez egy 3-4 órás beszélgetés is lehet.
Igen. Hát azt gondolom, hogy amiket itt felsoroltuk, tehát itt kiszedegettük ezeket, hogy egy kis szabályozás, egy kis IT biztos, egy kis ez az, de azért amit említettünk is, hogy ökoszisztéma, azért ezeket a nagy trendeket így külön nem nagyon tudjuk jól megfogni, tehát ez egy nagy egész, és gondolom ez egy önmagában véve is egy nagy kihívása az IT-nak.
Hát egy-egy nagyobb szegmensét érdemes megfogni, adott esetben arról beszélni, azt menedzselni, de az ökoszisztémából kilépni nem nagyon lehet, nekem ez a véleményem. Tehát akár nézzünk egy felhasználó élményt, ami kezdődik egy webben, folytatódik egy mobilabban, meg véget ér egy ügyfelszolgálaton adott esetben, vagy ennek a keveredésébe, ez mindig így ezt a lendületet fogja ugatni. Uralni néha lassabb lesz, néha gyorsabb lesz, néha az egyik szegmensébe bejönnek új szolgáltatások, új megoldások, uh-huh, akár informatikailag, akár bárhogy máshogy, néha pedig nem. De alapjában a sebesség a szignifikánsan nő. Ehhez kell alkalmazkodnunk.
Legyen így.
Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattatok hozzánk. Fájék és Péter volt a vendégünk, az MNB digitalizációs igazgatója, és Hoffmann Bence, a Sivaforce vezérigazgató helyettese. Szép napot nektek.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Konrád György, író, szociológus, 1933-ban született ezen a napon. Ő mondta egyszer, hogy... Mondd, te legyél Konrád György magyar hangja. Okay.
A világ tele van ágaskodó, duzzadt, kollektív öntudatokkal. Ezeket fordítják le a politikák a maguk frázisaira. Ami civilben nevetséges volna, így a politika által ünnepélyes lesz. A magánemberi ostobaság többes szám első személyben szólva mélyebb értelmet nyer. Ez nagyon
hát
jó.
Igen, ez keményen megmondta. Igen, érdekes, hogy alakult a politikusokról a vélemény szépen sorban, ahogy a politikusok egyre inkább elkezdtek a saját malmukra vizet hajtani, nem pedig a közszolgái lenni. Hát Konrád György egy kicsit vitriolosan fogalmazta meg.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amelyben Szabó László, a szakértőnk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Miért kezdjünk a látogatásokkal? Hogy lesz ebből a vásárlás? Ezt a kérdést tesszük fel. Egy Google Nielsen kutatás szerint átlagosan 6 oldal látogatás kell egy vásárlás. Hoz.
Ez rá is világít, hogy azért ez nem egy egyszerű
nem,
transformáció, hogy vevő legyen az oldalunkra látogató valakiből.
Igen, ugye a múlt adásban beszéltünk a weboldal látogatásokkal, és fontos, hogy ezeket konvertáljuk weboldalként vagy elkereskedőként. Tehát 3 gondolat ehhez így előzetesen a kontextusához. Elsősorban a vásárlás, tehát legyünk tudatában annak, hogy egy vásárlás az egy emberi döntés, és ugye elkereskedőként nagyon fontos, hogy megértsük az odavezető utat. Ez a idegen szakzsargon ezt customer journey-nek szokták egyébként nevezni. A második, amit mondtad is, hogy egyébként egy vásárlás nem egy lineáris folyamat, tehát nem egy lineáris pontok összessége, és a végén ott van a vásárlás, hanem ilyen bolyongásszerű történet egy vásárlás, és ugye a Google Nielsen idevágó kutatása szerint tényleg ez a 6 weboldal látogatásra van szükség egy vásárlás előtt. Ugye utazásban mindez, ugyanez a szám, ez egy 20 darab, tehát hogy 20, akár különböző weboldalt, különböző csatornára érkezve ugyanazon weboldalt nézünk meg egy utazási vásárlás előtt. A harmadik gondolat pedig az, hogy ezt megértsük, jobb, hogy elfelejtjük a fejünkben élő sztereotípiákat, mint például az amerikai keszik a világon a legtöbb fagyit. Vagy például az átlagos vásárló kifejezést. Tehát nincs olyan, hogy átlagos vásárló, bár sokszor.
Na ezt akartam kérdezni, emlegetni. Ugye már pont itt a Nielsen felmérésnél, hogy azt mondjuk, hogy átlagosan 6 látogatás kell, miközben folyamatosan azt mondjuk, hogy szegmentáció, és nincs átlag, hanem mindenféle csoportokat próbálunk alkotni, formálni, definiálni, és azokra kéne lőni.
Pontosan, tehát nagyon szórás, ilyen, ugye az átlag az mindig egy Gauss görbe közepe.
Igen.
És attól azt szoktam mondani, hogy ha az átlagot hozzuk, az azt jelenti, hogy a piac fele jobban teljesít, mint mi.
Igen.
Egyébként. Tehát, hogy egy például erre még a fagy is példánál maradva, hogy nem tudom, tudtátok-e, hogy a Belgium EU-s listavezető az egylakosra vetített átlagos elfogyasztott fagyi mennyiségében, ez 16 kg.
Belgák?
Igen, a belgák.
Mondjuk Amerika jalánkságok, nem lepnek, nem tudtam az adatról, de nem lepnek.
Amerika nagyjából egy 5 kg-ot esznek egy évben.
És az a legviccesebb az, hogy a megoszlása...
Nagyon 80 kiló hamburger mögé.
Az is Gauss görbe ennek, de érdekes, hogy nagyon sok helyen nem párosul azzal, hogy a fagyi fogyasztás, hogy hideg van, vagy nem. Tehát például a Új-Zélandon például gyakorlatilag teljesen egy ilyen kiegyenlített skál, teljesen mindegy. Nekik télen is nagyon jó a fagyi, nem kell hozzá meleg.
Én is kiegyeznék vele, csak az a baj, hogy itt nem így működnek a kereskedők, meg a cukrászok.
Na, ez jól visszavezet akkor ahhoz, hogy hogy kell működnie a kereskedőnek.
Igen, ugye vannak eltérő, még a vásárlási szokásokhoz vannak eltérések a vásárlási szokásokban, mondjuk Nyugat-Európában és Közép-Kelet-Európában, így a főbb szempontokban is, de hogy általában, hogyha Közép-Kelet-Európát nézzük, akkor a fő szempont ár, elérhetőség, szállítási idő talán ebben a sorrendben. Míg mondjuk Nyugat-Európában fordított sorrendben, tehát hogy a szállítási idő nagyon-nagyon fontos, és fontosabb is, mint egy, hogy valami 2 forinttal olcsóbb legyen itt.
Működik ez a háromszög? Ez a jót gyorsan, olcsón, vagy ebből csak mindig 2 jó? Működik.
Semmiképp nem egyenlő száru, vagy nem is tudom, tehát nem egy rendes áru, tehát mindig deformálódik valami.
Igen, ugye mindannyian szeretnénk jól járni. Igen. Ebben a háromszögben általában nem lehet jól járni, vagy teljesen jól járni a háromszögben. Jól járunk, hogyha már 2 is választunk, a jó, gyorsan, olcsón háromszögből. Tehát úgy még rövid távon ezek a szempontok fontosak, ár, elérhetőség, szállítási idő, addig hosszú távon mondjuk egy elkereskedő reputációja nagyon fontos, tehát ez mit mondanak be rólunk mások, amikor nem vagyunk a teremben típusú történet, illetve a nyugaton, ami még fontosabb, talán ez a fokozatos bizalomépítés. Csak egy való életbeli példával élve, a feleségemet amatőr rockzenészként a koncertünk után ismertem meg, de nem ott kértem meg a kezét, is mondtam, hogy vállaljunk már 3 közös gyereket. Tehát elkértem a telefonszámát, beszélgettünk egy kicsit, és akkor az egész ugye aztán végül is oda vezetett ahova, ahhoz előbb említettem, de ezeket egyébként a telefonhívás beszélgetés, ezeket hívjuk a digitális életben mikrokonverzióknak.
Uh-huh. Oké, ez nagyon fontos.
Ha már konverzió.
Na.
Hát, hogy mit nevezünk igazán jó aránynak? Tehát lehet itt átlagolni, de mikor mondhatom azt, hogy az oldalam úgy ki van hegyezve, akár a SEO-ra, akár a UX-ra, akár mire, tehát hogy ez jól működik, és hogy egy jó azt mondhatom, hogy ez egy jó arány, ami az én oldalamon van konverzió tekintetében.
Alapvetően ugye például, ha már említettük az offline, a kőbolti világot és az online világot, itt is eltérés van a kettő között. Tehát, hogy egy,
csak kőbolt, hát ez nagyon tetszik. Mindig ezzel a brick and mortarrel kínlódok, hogy ez hogy kell. Kőbolt, ezt fogom használni. Köszönöm szépen.
Szívesen. Tehát ugye a kőboltban egy tipikusan egy 2%-os az, amit emlegetni szoktak, ilyen piaci benchmark, hogyha valaki átlépi a kőboltunk küszöbét, akkor így 20-40%-ban konvertálódik. Nyilván itt is van egy nagyobb szórás, hogy attól függ, hogy mi az árszint.
Milyen az eladó, mennyire tudja ott tartani, ugye?
Igen, stb. Milyen a portéka, de ez a 20-40% a piaci benchmark. Mi mondjuk online felületeken egy átlagos konverziós arány 1-3% közötti. Tehát, hogy most ízlelgessük, hogy a offline való világban 100 vásárlóból 20-40 vásárol, vagy 100 potenciális vásárlóból 20-40 vásárol, míg online a digitális térben 100 érdeklődőből 1-3 vásárol.
Igen, ez nehéz, sokkal többet kell tenni ahhoz, hogy ez a konverziós ráta nekünk megérje, ugye, meg hogy egyáltalán jól működjön az üzlet. De mi az? Tehát például a lemorzsolódás is sokkal nagyobb. Tehát ugye hamarabb hagynak ott minket. Mik a trükkök, hogy ez ne legyen?
Igen, ugye erre lehet ráhatással lennünk elkereskedőként is, különböző technikákkal, most ebből például kettőt hoztam, vagy kettőt említenék. Az egyik a szűkösség, ez vagy időben, vagy mennyiségben. Hadd mutassam be egy rövid történettel. Amerikában egyébként nagyon ismeretes a Campbell leves konzervek. Egyébként popkultúrából az Andy
Warhol
művéből ismerhetjük egyébként a Campbell leves konzerveket. Tudtátok, hogy átlagosan, tehát amikor ezt a kísérletet végezték, átlagosan 3,3 darabot tettek be kosarukba a szupermarket vásárlók. Tehát, hogy ez offline világ, ő volt. A kutatás során tehát változtatásokat eszközöltek, az ár ugyanaz maradt. Egyetlen egy változtatás volt, hogy kiírták, hogy egy vásárlás során maximum, vagy legfeljebb 4-et lehet betenni a kosárba. Uh-huh. És ez átlagosan 3,3 darab, 3,5-re, 3,5-re kúszott fel. Majd egy következő fázisban ezt változtatták, és kiírták egy másik szupermarketben, hogy összesen 12-t lehet betenni a kosárba, és ez a 3,3-ról 3,5-re változott, később 7,5-re változott. Tehát, hogy a szűkösség...
A szűkösségnek a kommunikációja, igen, az, hogy...
Jó kis pszichológiai ráhatás. Abszolút, igen.
És a második ilyen például az, hogy azt használja ki, hogy az árérzékelésünk relatív. Tehát nem egy abszolút árérzékelésünk, mindig valamihez hasonlítunk. Online világban ugyanígy van ez. Erre van egy ilyen keretezési technika, például, hogy azt mondom, hogy tessék itt egy zokni csipesz 1000 forintért, de kontextus az, hogy tegnap még 500 forint volt, A eset, vagy B eset, tegnap még 10.000 forint volt ugyanez a csomag zokni csipesz. Ugye az utóbbit használják ki, vagy használták ki ezek a kuponos bónuszos oldalak ezt a típusú jelenséget.
Miközben az elérhetőség is egy olyan, hogy visszajára fordulhat, tehát engem kifejezetten idegesít például utazást említetted, hogyha utazási oldalakon folyamatosan látom, hogy ilyen pirossal villog, hogy már 15-en nézik ugyanezt a hirdetést, már alig maradt.
Igen, vagy... 4 ülőhely van ezen az áron,
igen,
a repülőn.
Igen,
több. Mondjuk engem már nem érdekel.
Két különböző böngészőből indítva, ugye teljesen más képet kapsz, amikor ezt így nem... Na mindegy, ez egy ilyen idegesítő praktika szerintem, sokkal jobb nekem az, hogyha egy ilyen őszinte kép van, de hát én egy ilyen vagyok, míg más-más a szegmentáció itt lép be. Tehát akkor erre lehet ráhatás, és akkor jobb nőhet ez a konverzió, vagy ez azért alapvetően egy ilyen standard, hogy ez így nem nagyon nő?
Alapvetően növelhető, és mondom, ez egy nagyon fontos két lépés a hátrébből, ahogy említettük is, megértsük a vásárlás döntéshozatali folyamatot, és mi van a vásárló fejében. Aztán erre vannak ilyen mikrotechnikák, úgynevezett ilyen konverzió optimalizálási technikák már a weboldalon, ami weboldal elérhetőség, jól vezesse a látogatót maga ebben ezen a weboldalon. Tehát, hogy még ugye talán az eltérések itt is az online és az offline világ között, hogy más a kontextus. Míg mondjuk egy tipikusan egy CBA-ban, és máshogy viselkednek a felhasználók. Egy CBA-ban egy sorban a kasszánál 3 percet is akár várakozunk. Míg mondjuk az online térben 3 másodperc lefogyás, vagy ilyen várakozás után elhagyjuk a weboldalat. Tehát itt nagyon fontos, hogy a tudatában legyünk annak, hogy az online vásárlók egyre inkább türelmetlenek, egyre nagyobb igényeket támasztanak az elkereskedők felé, és az online térben, a digitális térben mi nem csupán a versenytársainkkal versenyzünk, hanem a piacon lévő legjobb megoldással. Tehát, hogy úgy, ahogy a vevőként el vagyunk kényeztetve Booking felhasználó barát felületétől, a gyorsaságától, a bolt vagy a volt valós idejű informáltságától, tehát látjuk, hogy 3 blokkal odébb már befordult a taxing, vagy a volton, hogy már eljutott egy emberi lényhez, egyébként ez a kiírás nagyon-nagyon szeretem.
Igen.
Voltnál.
Igen.
Tehát, hogy vagy az Amazon Kifli ügyfélközpont ügyfélszolgálatával. Tehát a elkereskedőnként, akár a legkisebb elkereskedőként is ezzel az élménnyel versenyzünk.
De hát itt te előtted, amiről beszélgettünk, hogy a fintech cég versus behemót bank, ugye, ott ugyanaz van, és nem véletlenül rohannak utána, és az hát összes igen, fintech megoldást csinálják ugye a nagy bankok, mert ők is kvázi a legjobb megoldással versenyeznek, tehát muszáj nekik utolérni ezeket a
igen, talán pont emiatt mondjuk, hogy nem minden esetben magától értetődő a siker, amikor egy nagy behemót vagy egy nagy offline kereskedő cég belép az online térbe. Igen. Fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy más a terep, mások a játékszabályok. Még mondjuk az előny az, hogy online térben többet tudunk a látogatóról, mire keresett rá ezelőtt, milyen közös történetünk van, vagy előnye, hogy egy irányított kommunikáción keresztül többet adhatunk át a termékünkről, viszont nincs ez a akkora kötődés, tehát hogy ez egy hátrány, nincs az a személyesség, amikor ember ad el embernek egy kőboltban. És talán itt egy utolsó tipp, hogy ha megengedtek, hogy ezzel együtt is a viszonylag fiatal, mondjuk egy évtizedes múlt elkereskedőknek, bátran ajánlom, hogy bátorítom őket, hogy adaptálják a kereskedelemben is használatos technikákat. Ennek egy jóval korábbra visszanyúló múltja van egyébként, és itt egy könyvajánlót is hoztam ezzel kapcsolatban. Richard Shotton Döntésgyár című bestsellerét ajánlom lapozni a témában.
Nagyon jó. Köszönjük szépen az ajánlót, és az jó tippeket is az elkereskedők számára. Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere volt itt velünk a stúdióban. Köszönjük az információkat.
Köszönöm szépen, szép napot.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Na, hát hírek jönnek.
Mondja a kedves hallgató, hogy ez most ki fogja verni a biztosítékot.
És úgy sem olvassuk be. Ezért just is beolvassuk. Nyilván ez volt a szándék.
Így van. Ha, látod a szűkösség. Na jó. Szerintem teljesen normális, hogy a politikusok a saját malmukra hajtják a vizet, miközben elhitetik velünk, hogy a közérdeket szolgálják, amit többé-kevésbé meg is tesznek. Az országok közötti kapcsolatot is alapvetően gazdasági érdek befolyásolja, és minden egyes embert, országot az motivál, hogy saját malmára hajtsa a vizet. Ebből adódnak a háborúk és a kocsmai verekedések is. Ha ez nem tetszik a demokráciának, akkor tessék megszavazni, hogy a teljes vagyonukkal feleljenek a politikusok a tetteikért, és a fizetést ne kapjanak, vagy akár extrémebb demokráciában fejvesztés terre mellett. Szerintem jó gondolatok vannak benne.
Jó, a vége zavaros, picit... tehát a fizetésnek kapjanak nem jó, mert nem fogja elvállalni egy tisztességes
politikus. Egyébként nem így van, tehát nem így van.
De az eleje az teljesen stimmel, és ezért mondom én ezt elég sokszor, hogy sajnos ebbe a klímaválságba azért nem hiszek a komoly és erőteljes megoldásba, és én inkább arra készülök, hogy ne égjek el a 60 fokba, nincsen arra, hogy hogyan változtatjuk meg ezt az egészet. Emiatt a sok ellenmondás és a sok önérdek és a sok minden miatt ennek az összehangolhatatlansága szerintem nem tud elég tempósan előrevinni minket ebben az ügynek a megoldásában, már pedig az idő az nagyon a körmünkre éget, és ezért van az, hogy nagy baj lehet még ebből.
Vitatkoznék, teljesen normális az mit jelent? Tehát, hogy ő hogy értelmezi ezt, aki írta? Tehát a normális az, hogy manapság elfogadott, vagy az normális, hogy ennek így kell lennie? Tehát ez,
hogy az emberi természetből eredően nem, gondolja
mert
azt, hogy normális.
Gondolj csak bele, tehát hogyha van egy valaki, akit azért jelölnek ki sokan, hogy képviselje őket, tehát egy advokát, aki oda van rakva. Tehát ez olyan, mintha azt mondnád, hogy tök persze. Normális, hogy az ügyvéd a saját malmára hajtja a vizet, miközben téged képvisel. Nem normális. Hát ő teljesen téged kell, hogy képviselje.
Nem, az normális, engem képvisel, fizetek egy nagy pénzt neki. Érted?
Rendben, de igen.
A politikus nem kap nagy pénzt, vagy nem kap elég nagyot, az meg ellopja.
Na jó, nem kap nagy pénzt, hagyjál már.
De van még nagyobb, az a baj, hogy olyan fazekak körül ugrabugrálnak, ami sajnos...
Nem, eltorzult ez a dolog. A közszolgája az a közszolgája. Tehát egy szolga.
Na jó, de...
Hogyha, ez fontos ezt megérteni.
Fontos, de hogyha igazán jól működik, akkor a történelem lapjaira kerül olyan
abban
kevesen vannak.
Abban a pillanatban, hogy a saját profitabilitását nézi, abban a pillanatban elveszti ezt a pozíciót, és az nagyon fontos lenne, hogyha ezt megértenénk. Tehát nem úgy, hogy hogy elfogadottá vált, egyetértek a hallgatóval, úgyhogy normális, nem normális, az, nem.
Ez így van, ebben megegyezhetünk, úgyhogy akkor ezzel megyünk el hírekre, amit majd elmond nektek Schmidt Andi.
Schmidt Andi, így van, igen.
És utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit.